Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa olasz hittantanárokkal találkozott a hétvégén. Arra buzdította őket, hogy váljanak hiteles és következetes tanárokká, akik képesek önreklámozás és moralizmus nélkül átadni az értékeket egy olyan világban, amelynek ingerei azzal fenyegetnek, hogy elhallgattatják a lélek hangját. A katolikus hittanoktatás olyan, mint egy ugródeszka, amelyről a gyermekek és a fiatalok megtanulhatják, hogyan merüljenek el a belső párbeszéd lenyűgöző kalandjában, és így módon nélkülözhetetlen elemét képezi annak a nevelési szövetségnek, amelyre ma oly nagy szükség van, fogalmazott. A Szentatya ezt hangsúlyozta az olasz katolikus hittanárok harmadik országos találkozója, mintegy 7000 résztvevőjének. A most zárult fűtési idényben 2068 család összesen 162 millió forint értékű energiát használhatott fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből. Több mint 100 kis településen gyűjtik vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket ezekben a napokban. Szerdán Brüsszelben egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével Magyar Péter leendő kormányfő az uniós források hazahozataláról. A Tisza párt elnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási lekötési határideje lejár. Közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Fidesz megalakította parlamenti frakcióját, amely a KDNP-vel együtt az új országgyűlésben 52 fős lesz. A Fidesz frakcióvezető szerint jelentős személyi átrendeződés zajlik, a listán mandátumot szerzett képviselők többsége nem veszi fel helyét, így új szereplők kerülnek a parlamentbe. Az eddigi kormánypártok célja, hogy normális ellenzékként működjenek, mondta el. Rétvári Bence lesz a KDNP frakció vezetője, Nacsa Lőrinc a helyettese. A képviselőcsoport tagjaként Hargitay János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máté Zsuzsa, Seszták Miklós és Simicskó István ül még be a parlamentbe. Mint ismert, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és eddigi helyettese Semmén Zsolt sem ül be a parlamentbe. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembehelyezése. Alekszandr Szofronijevic egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta, ebben az időszakban a MÁV az európai vonatbefolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, már május 1-én életbe lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom is megdőlhet. A talajnedvességi adatok aggasztó képet festenek, írja az Agroinform portál. Egy kisebb Vas és Zalavár megyei területet leszámítva, gyakorlatilag az egész ország területén rendkívül száraz a talaj felső 20 cm-es rétege. Mélyebben sem jobb a helyzet, hiszen a felső egy méteren az elmúlt időszakban tovább nőtt a csapadékdeficit. Az Alföldön a vízhiány mértéke ismét egyre több körzetben lépi át a 100 mm-es küszöböt, ami komoly kihívás elé állítja a növénytermesztőket. Kritikus a helyzet egyes tiszaholtágoknál is. 79 éves korában meghalt Csebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a nemzetművésze, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. A gyászét a Csebő együttes közölte a közösségi oldalán. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge marad a folytatásban. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 17. részét Koncz Gábor előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Verne Gyula, a Dunai hajós. E pillanattól gyorsabban ment a munka, de Latkónak még mindig túl lassúnak tűnt. A falcementje az idők folyamán gránit keménységűvé vált, és nem lehetett egy könnyen bontani. A munkát egyébként örökösen meg kellett szakítania, vagy mert arra járt az őrjárat, vagy mert a foglyot Róna bíróhoz hívták, aki most már egyre gyakrabban hallgatta ki. E kihallgatások eredménye mindig ugyanaz volt. A vizsgálat egy helyben topogott. Minden alkalommal a tanúk egész sora vonult fel, de vallomásaik semmi fényt nem derítettek az ügyre. Voltak, akik némi távoli hasonlóságot véltek felfedezni az itt előttük álló Sergelatkó és a gonosztevő között, akit alaposan nem vehettek szemügyre, amikor kifosztotta őket. Viszont voltak olyanok is, akik határozottan kijelentették, hogy semmi hasonlóságot nem fedeztek fel a két ember között. Róna bíró hiába rakott a gyanúsítottra mindenféle fajta álszakált, hiába parancsolt rá, hogy mutassa magát pápa szem nélkül, vagy vegye fel fekete szemüvegét, egyetlen határozott vallomás sem hangzott el. A vizsgálóbíró türelmetlenül várta hát, hogy Krisztián Höll, aki a Dunai banda legújabb rabló támadása során megsebesült, eléggé felépüljön ahhoz, hogy zimonyba jöhessen. Sergelatkót különben ezek a kihallgatások nem nagyon érdekelték. Engedelmesen alávetette magát a bíró különböző kísérleteinek, magára rakta a parókákat, az álszakállakat, feltette vagy levette szemüvegét, mindezt egyetlen megjegyzés nélkül. Esze máson járt, cellájára gondolt, ahol a rács, amely elválasztja a külvilágtól, egyre jobban kiszabadult a kőből. 4 napig tartott, míg teljesen sikerült kibontania. A rács alsó végét csak szeptember 23-án érte el. Most a felső végénél át kellett vágni. A munkának ez a része volt a legnehezebb. Félkézzel a rácsba kapaszkodott, másik kezével meg szerszámát mozgatta ide-oda. Ez az egyszerű késpenge nem volt valami nagyon alkalmas reszelő, a vasat alig fogta. A fárasztó munka miatt gyakrabban kellett pihennie is. Végre szeptember 29-én, 6 napi hősies munka után Sergelatkó úgy gondolta, hogy a bevágás már elég mély. Néhány milliméter hiány teljesen átvágta a vasat. Most már nem kerülhet nagy erőfeszítésbe legyőzni a fém ellenállását, ha a rácsot szét akarja hajlítani. Ennek már legfőbb ideje volt. A második késpengéjéből is alig maradt már valami. Másnap reggel, közvetlenül az első őrjárat után Sergelatkó nagy alapossággal folytatta munkáját, hogy kihasználja a rendelkezésére álló körülbelül 1 órányi időt. Úgy történt, mint ahogyan remélte. A rácsot könnyen hajlíthatta. Az így támadt nyilláson átbújt, azután pedig felhúzózkodott a kürtőszerű szerkezet végébe. Mohón pillantott körül. Körülbelül 14 méter választotta el a földtől, mint ahogyan gondolta is. Ilyen magasságból leereszkedhetnék, ha elég hosszú kötelet tudna szerezni. De ha le is ért a földre, még csak a kisebb akadály győzte le, mert céljához akkor sem lesz sokkal közelebb. Sergelatkó ugyanis megállapította, hogy a börtönt őrjárati út veszi körül, ezentúl pedig mintegy 8 méter magas fal emelkedett. A fal mögött háztetők látszottak. Ha le is jut a földre, át kell még másznia ezen a falon, ami első pillanatra képtelenségnek látszott. A falon túllevő házak távolságát tekintve valószínű, hogy a börtön fal alatt egy utca futott. Ha már egyszer kiért erre az utcára, nyert ügye van. De van-e mód arra, hogy épségben elérkezzék odáig? Sergelatkó most a vizsgálódás közben bal felé tekintett. Ha nem is pillantotta meg errefelé sem a menekülés útját, olyan látvány tárult szem elé, amelytől megdobbant a szíve. Ott folyt a Duna, szőke habjait sok-sok különféle hajó szelte. Az egyik hajó felfelé tartott, a másik lefelé, mások pedig lehorgonyozva vagy kikötve ringtak a rakpart mellett. Ez utóbbiak között a révkalauz egy szempillantás alatt felismerte a saját bárkáját. Ez is úgy ringott ott, mint a mellette veszteglő többi hajó, és a révkalauz úgy látta, hogy nem is nagyon vigyáznak rá. Milyen szerencse volna, ha sikerülne ismét visszaszereznie. A bárkával nem egészen egy óra alatt átjuthatna a határon, és szerterületen már fittyet hányhatna az osztrák-magyar igazságszolgáltatásnak. Serge Natko megint jobb felé nézett. Ezen az oldalon valami mindjárt megragadta a figyelmét. Ablakától nem messze a tetőről sodronykötél futott lefelé, amelyet egymástól szabályos távolságban elhelyezett kapcsok rögzítettek a falhoz. Minden bizonnyal a villámhárító vezetéke volt, amely lent a földben végződött. Ezen a vassodronyon elég könnyen leereszkedhetnék, ha eljuthatna odáig. Ez talán nem is megvalósíthatatlan. Cellája padlózatának magasságában 20-25 centiméternyire kiugró, díszítő párkányzat futott végig a falon. Nagy hidegvérrel és komoly erőfeszítéssel a párkányzaton talán el is érheti a villámhárító vezetékét. De sajnos, még ha sikerülne is ez a nyaktörő vállalkozás, legyőzhetetlen akadályként még mindig ott állna előtte a külső fal. Akár a cellafalai, akár az őrjárati út áll közte és a külvilág között, így is, úgy is, fogoly. Amikor Serge Latko jobban szemügyre vette azt a külső falat, észrevette, hogy valamivel a teteje alatt kívül és belül domborulatokkal van díszítve. A falba félig befogott, négyzet alakú terméskövek voltak a faldíszek. Serge Latko sokáig vizsgálgatta a díszítést, majd visszacsúszott az ablakpárkányra, és leereszkedett cellájába, ahol sietve eltüntetett minden áruló nyomot. Döntött. Megtalálta annak módját, hogy minden akadályt legyőzve ismét szabad ember legyen. Akármilyen kockázatos volt is vállalkozása, sikerülhetett, sőt, sikerülnie kellett. Különben is inkább pusztuljon el, mintsem tovább kelljen gyötrődnie. Türelmesen megvárta a második őrjáratot. Miután most ismét hosszabb szünetre számíthatott, sietve befejezte előkészületeit. Lepedőjéből 50 darab, néhány centiméter széles szalagot vágott. Hogy az őröknek fel ne tűnjön a dolog, ügyelt arra, hogy a lepedő egyik része épségben a szalmazsákon maradjon, hogy így kívülről ne lehessen látni semmi változást a fekhelyén. Az bizonyára senkinek sem jut eszébe, hogy a takarót felemelje. Amikor a lepedőt feldarabolta, négyesével összefonta a csíkokat, úgyhogy ezek egymást fették és erősítették, s mindegyiknek a végéhez egy újabb csík kapcsolódott. Ez a munka egy álló napig tartott. Végül október 1-én valamivel déli 12 óra előtt készen volt az erős fonatokból készült 14-15 méter hosszú kötél. Serge Latko gondosan elrejtette a fekhelye alá. Most már minden készen állt, és úgy határozott, hogy még aznap 9 órakor megszakik. Ezt az utolsó napot Serge Latko azzal töltötte, hogy átgondolta vállalkozásának minden legapróbb részletét, és latolgatta az eshetőségeket. Vajon szabadság vagy halál vár-e rá a vállalkozása végén? Ez hamarosan kiderül. Mindenképpen szerencsét próbál. De még mielőtt cselekvéshez láthatott volna, a sors egy újabb megpróbáltatást tartogatott számára. Délután 3 óra felé járt az idő, amikor nagy zajjal félrehúzták cellája ajtaján a reteszt. Mit akarnak tőle? Megint róna vizsgálóbíró elé vezetik? Hiszen a kihallgatások korábban szoktak lenni. Nem, nem a bíróhoz vezették. A nyitott ajtón át Sergelatkó az egyik ismert őrön kívül még három ismeretlen szemét pillantott meg a folyosón. Egyikük alig 20 éves nő volt, arcáról szelídség és jóság sugárzott. A két férfi közül az egyik nyilván a férje volt. Az őr tisztelettudó beszéde és magatartása arra vallott, hogy a másik férfi nem más, mint a börtön igazgatója. Szóval, látogatók, az irántuk tanúsított nagy tisztelet után ítélve előkelő személyek lehettek, talán éppen egy hercegi pár, aki utazás közben tekinti meg a börtönt az igazgató kalauzolásával. Ennek a cellának mostani lakója, magyarázta a börtön igazgató a látogatóknak, nem más, mint Latkó, a Dunai rablóbanda hírhet vezére, akiről bizonyára önök is hallottak már. A fiatalasszony félénk pillantást vetett a gonosztevő felé. Nem is látszott olyan rossz embernek ez a félelmetes bandita. Nem hinné, hogy ez a lesoványodott, sápadt, beesett arcú férfi, akinek szeme olyan kétségbe esett szomorúságot tükrözött, azonos azzal a haramia vezérrel, akinek kegyetlenségéről annyi rémséget mesélnek. Igaz, hogy makacsul hangoztatja ártatlanságát, tette hozzá szemtelenül az igazgató, de mi már jól ismerjük az ilyen meséket. Aztán felhívta a látogató figyelmét a cellában uralkodó nagy rendre és tisztaságra. A magyarázat hevében még át is lépte a cella küszöbét, és az ablak alatt neki támaszkodott a falnak, hogy szemben álljon a két vendéggel. Ekkor Sergelatkónak a szívverése is elállt. A börtönigazgató éppen azt a falrész súrolta, melyet a fogoly kivájt, és most finom cementpor kezdett hullani a padlóra. Egy másik mozdulatra a kenyérbélből készült tömés vált ki a falból, és egy darabban a padlóra esett. Sergelatkó megremegett a rémülettől, amikor észrevette, hogy a rács kiszabadult véget teljesen láthatóvá vált. Vajon más is észrevette ezt? Igen, még valaki. Mi alatt a féri és a börtönigazgató úgy nézegette a nyomorúságos asztalt, mintha valami értékes bútordarab volna, a tisztelettudó őr meg a hosszú folyosó felé tekintett, a látogató hölgy szeme a falon tátongó üregre merett, és arckifejezése elárulta, hogy mindent megértett. Most mindjárt megszólal. Egyetlen szavával semmivé teszi ennyi keserves erőfeszítés eredményét. Sergelatkó várt, és szíve gyötrelmesen összeszorult. A fiatal nő elsápadt, tiszta tekintetét a fogolyra emelte. Vajon látta a nagy könycseppeket, amelyek lassan peregtek a szerencsétlen ember szeméből? Vajon megértette a néma könyörgést? Vajon tudatában volt-e, milyen kétségbeesés tölti el ennek az embernek a lelkét? Drámai másodpercek teltek így el. A hölgy egyszer csak félrefordult és felsikoltott. Mint aki hirtelen fájdalmat érez. Két kísérője azonnal odarohant. Vajon mi történt vele? Ó, semmi komoly baj nincs, mondta a hölgy remegő hangon, arcára mosolyt erőltetve, csak a bokája bicsaklott meg egy ügyetlen lépéstől. Mialatt Sergelatkó észrevétlenül az áruló rács elé állt, a féri, az igazgató és a fegyőr a hölgy körül sürgölődött. Az első kettő kivezette az állítólagos sérültet, a börtönőr pedig gyorsan rázárta Latkóra az ajtót. Sergelatkó egyedül maradt. Mondhatatlan hála érzet töltötte el szívét a jóságos teremtés iránt, aki megkönyörült rajta. Neki köszönheti megmenekülését, neki köszönheti életét, sőt életénél is többet, szabadságát. Kimerült el roskadt fekhelyére. Nagyon nehéz perceket élt át, minden idegszála reszketett ettől az utolsó megrázkódtatástól. A nap hátra levő része most már nyugodtan telt el, még végül 9-et ütöttek a várostorony órái. Sötét este volt, és a sötétséget még az égen gomolygó felhők is fokozták. A folyosón közelgő léptek zaja jelezte az őrjáratot. A börtönőrök megálltak a cellaajtó előtt. Az egyik őr szemét a kémlelő nyíláshoz illesztette, és aztán, mint aki dolgát jól végezte, visszahúzódott. A fogoly állig betakarózva aludt. Az őrjárat tovább haladt, és lépteinek zaja lassan elhalt. A cselekvés pillanata elérkezett. Sergelatkó nyomban felpattant fekhelyéről, és derékalját úgy rendezte el, hogy a félhomályban úgy tűnjék, alvó ember fekszik rajta. Aztán vette a kötelet, és átbújt a rácson, felhúzózkodott, mint első ízben, és rákapaszkodott a kürtőszerű szerkezet tetejére. Mint hogy az épületet díszítő párkányzat mindenütt az egyes emeletek padlózatának magasságában volt, Sergelatkó körülbelül 4 méterrel állott a párkány felett, ahová le kellett ereszkednie. Ezzel a nehézséggel számolt. A kötelet átdobta a rácsozat egyik rúdján, és a kötél mindkét végét jól megragadva, nehézség nélkül leereszkedett a párkányra. Hátát a falhoz nyomta, bal kezével a kötélbe kapaszkodott, és egy pillanatig így pihent. Vajon hogyan maradhat egyensúlyban ezen a keskeny párkányon? Mihelyt elengedi a kötelet, lezuhan az őrjárati útra. Óvatosan, csigalassúságú mozdulatokkal sikerült a kötelet jobb kezébe átvennie, és ballal pedig végig tapogatta a kürtő külső falsíkját. Úgy gondolta, hogy ez nem illeszkedhet minden támaszték nélkül az ablakhoz, valaminek oda kellett rögzítenie. Valóban. Kitapintott valamit, amiről hamar megállapította, hogy a falazatba ágyazott hurok. Akármilyen csekély segítséget is jelentsen ez a hurok, be kell érnie vele. Mialatt félkézzel görcsösen belekapaszkodott, jobb kezével lassan magához húzta a kötél egyik végét, mely vállára csúszott. Most már nem volt visszatérés. Még ha akarna, sem juthatna vissza cellájába. Mindvégig ki kellett át tartania e vállalkozásban. Sergelatkó óvatosan a villámhárító vezetéke felé fordította fejét, amelyen át le akart jutni. De rémülettel látta, hogy csak nem 2 méter választja el a vezetéket a kürtőtől, amelytől pedig élete kockáztatása nélkül nem távolodhat el. De valamire mégis el kell szánnia magát. Ott állott ezen a keskeny párkányon, hátát a falhoz préselve, és csak egy nyomorúságos, ujjaival alig átfogható vasdarab tartotta vissza a lezuhanástól. Nem állhat itt örökké így. Még néhány perc, és fáradt ujjai közül kicsúszik a hurok. Akkor pedig menthetetlenül a mélységbe zuhan. A lehetetlent is meg kell próbálnia, mielőtt a biztos halálba zuhanhat. A fogoly az ablaknak dőlve, karjait összehúzódó rúgó módjára behajlította, majd ujjait a hurokból kiszabadítva teljes erővel jobb felé lendült. Nagyot esett, és válla beleütközött a párkány élébe, de kinyújtott keze a lendülettől elérte a sodronyt. Az első nehézséget így leküzdötte. Hátra volt még a második. Sergelatkó lefelé ereszkedett a villámhárító vezetékén, majd megpihent az egyik vaskapocsnál, amely azt a falhoz rögzítette. Áttekintette helyzetét. A talajt a nagy sötétségben nem láthatta, de alulról szabályos léptek zaja hallatszott. Nyilván egy őrszem járhat fel alá. A léptek közeledő, majd távolodó hangja után ítélve az őrszem előbb végigment az őrjárati út egy részén, mely a börtönnek ezelőtt a része előtt vezetett, majd befordult és továbbment az épület másik homlokzata előtt, azután visszafordult, hogy ismét előről kezdje az egészet. Sergelatkó úgy számított, hogy az őrszem 3-4 percnyi időre távolodik el az őrjárati útnak ettől a részétől. Ez alatt az idő alatt kell tehát eljutni a börtön külső faláig. A sötétségben homályosan látta maga alatt a külső fal felső részének fehérlő körvonalait, de a díszítésű szolgáló termésköveket képtelen volt meglátni. A révkalauz most megint lejjebb ereszkedett egy kicsit, azután újra megpihent az egyik alsó vaskapocson. Még körülbelül 3 méterrel volt alatta az a fal, amelyen át kellett jutnia. Most már nagyobb biztonságban érezhette magát, úgyhogy gyorsabban mozoghatott. Egy pillanat alatt kibontotta kötelét, átbújtatta a villámhárító vezetékén, és két végét összekötözte. Miután hozzávetőlegesen kiszámította, hogy milyen távolságról lehet szó, a kötelet átdobta a külső falon, majd visszahúzta, mintha lasszó volna. Célja az volt, hogy a börtönfal külső kiugróinak egyikét áthurkolja a kötél. Ez bizony nem volt könnyű feladat. A sötét éjszakában nem láthatta célpontját, csak a véletlenre számíthatott. Több mint 20-szor hajított el sikertelenül a hurkot, míg végre célba talált. Sergelatkó most már hiába rángatta a kötelet, a hurok jól megfeszült, és nem engedett. A próbálkozás tehát sikerült. A hurok rácsavarodott az egyik külső terméskő díszítésre, és így valóságos függőhíd jött létre az őrjárati út felett. Hát bizony gyenge kis függőhíd volt ez. Vajon nem szakad le? Vajon nem válik le a kőről, amely tartja? Ha elszakad, 10 méter magasságból zuhan a mélységbe. Ha leoldódik a kőfalról, akkor ingamódjára csapódna a börtönfalhoz, és ott halálra zúzná magát. Sergelatkó egy pillanatra sem riadt vissza e félelmetes eshetőségektől. A kötelet, amely most jól megfeszült, erősen megragadta, majd fülelt, hogy merre járhat most az őrszem. A fegyőr a szökevény alatt lépkedett el. Már is tovább haladt, kisvártatva befordult az épület sarkán, és lépteinek zaja elhalt. A szökevény most már egy pillanatnyi időt sem veszíthetett. A kötélbe kapaszkodva megindult. Ég és föld között lebegett, de egyenletesen, könnyedén haladt előre, mit sem törődve azzal, hogy a kötél enged, és annál lejjebb kerül, minél jobban közeledik az út közepéhez. Sergelatkó célhoz akart, és célhoz is fog érni. Célba is ért. Egy perc sem telt bele, és átjutott a szédítő magasság felett. Elérte a külső fal tetejét. Meg sem pihent, hanem a biztos siker tudatában igyekezett tovább. Alig 10 perc múlt el azóta, hogy elhagyta a celláját, de ez a 10 perc most több mint 1 órának tűnt előtte, és attól rettegett, hogy egy újabb őrjárat néz be cellájába. Akárhogy is elrendezte fekhelyét, szökését mégis könnyen felfedezhetik. A fő tehát az, hogy minél előbb túljusson a falon. A bárka ott volt 2 lépésnyire tőle, néhány evezőcsapás és üldözői bottal üthetik a nyomát. Sergelatkó meglapult, amikor az őrszem arra haladt. Mihelyt megint biztonságban volt, lázas sietséggel kibogozta a hurkot, és egyik végébe kapaszkodva az egészet lehúzta, majd a kötél 2 végét ismét összekötözte, belülről ráakasztotta az egyik kidomborodó terméskőre. Miután meggyőződött arról, hogy senki nem jár az utcán, szépen leereszkedett. Amikor szerencsésen földet ért, azonnal kiakasztotta és lehúzta az összehurkolt kötelet, majd szépen összecsavarta. Most már nyert ügye volt. Szabad volt, és vakmerő szökésének útját egyetlen nyom sem árulja el. De amint elindult bárkája felé, hirtelen hang csattant az éjszakában. Na nézd, mondta valaki alig 10 lépésnyire tőle, hiszen ez Borús Demeter, akármi legyek. Serge Latko megremegett az örömtől. A sors igazán kegyes volt hozzá, mert még baráti segítséget is küldött neki. Jéger úr, kiáltotta örvendezve, amikor meglátta feléje siető régi ismerősét.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 17. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A Beszélőkönyvek című műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Műsorunkban Ternyák Csaba egri érsek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél.
A katekéta szót, amikor halljuk, jusson eszünkbe a tihanyi echo. A tihanyi echo az miről jellegzetes? Mi a különlegessége? Az, hogyha valaki ott kiabál, akkor utána az visszhangzik. Ez az echo. És a katekein, kateket, ugyanaz a görög szó van benne, az echo. A kateket az, aki visszhangozza az evangéliumot, amerre jár, ahol él, a gyerekek között az evangéliumot kell visszhangoznia. Csodálatos hivatás ez, Jézus tanítását visszhangozni. Gyakran hallunk a híradásokban arról, bár mostanában mióta többször előfordul ilyen eset, azóta a hírekben egyre kevesebbszer, de korábban gyakran lehetett hallani arról, hogy az embereknek egy új szervre, többnyire szívre van szüksége. És ilyenkor szívátültetést végeznek. Bizonyára a legritkább esetben jut eszünkbe Ezekiel prófétának, alig, hanem az egyik leghíresebb mondata, az, amelyik a konferenciánknak a mottója, új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Ezek a szavak elsősorban Izraelnek szólnak, akit az Úr kiválasztott egy feladatra, de Izrael nem tett eleget a megbízásnak. Ma viszont nekünk szólnak. E titokzatos és egyúttal reményteli szavak. Olyan feladatot kaptunk, amelyre saját erőnkből érezzük, nem vagyunk alkalmasak, mint ahogy Izrael sem volt alkalmas. Nekünk is új szívre, új lélekre van szükségünk. Ő azonban, aki meghívott és megbízott bennünket, kész arra is, hogy tegyen ezért, hogy új szívet és új lelket adjon nekünk. Ezekiel szerint valóságos szívát ültetést végez bennünk. Az érzéketlen kőszív helyett ad egy érző, másokért élő hússzívet, és kiárasztja ránk a lelkét, új lelket ad nekünk, a szent lelket, amelyben mindannyian Isten gyermekei lehetünk. Mert ahogy a földi életben a szüleinknek a génjeit örököljük, a húsát, a testét, a testből van az örökségünk, a genetikánk, Isten fiai lélekből születnek újjá, mert Isten lélek. Azonnal a pünkösdi lélek fuvallatát érezzük, és eszünkbe jut mindaz, amit amikor teológiát tanultunk, akkor a szentségtanban volt róla szó, amelyet a pap minden alkalommal, amikor Jézus szíve szentmisét végez, a prefációban imádkozza, Jézus átvert oldalából jöttek létre a szentségek. Jézus szívéből jöttek létre a szentségek. Szent Pál apostol az efezusiaknak írt levelében szinte misztikus szavakkal írja le azt a belső változást, amely az emberben végbe megy akkor, amikor új szívet és új lelket kap az Istentől. Azt írja: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék a szívetekben, gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Pál apostol azt állítja tehát, hogy Isten mélységeit nem ismerhetjük meg csupán könyvekből és teológiai tanulmányokból, hanem csak úgy, ha mi magunk is benső emberré válunk, ha Krisztus lakik a szívünkben, ha gyökeret verünk és alapot vetünk a szeretetben. Csak a kegyelem segítségével, a szív húrján, a szeretet hullámhosszán juthatunk el Isten mélységeinek ilyen fokú megismerésére, és úgy, ha magunk is gyakran elmélkedünk Jézus életéről, arról, hogy mennyit szenvedett értünk, hogy bennünket kiszabadítson a szolgaságból, hogy ezáltal mindörökre barátaivá tegyen bennünket. Jézus szíve emberi érzelmeket tápláló szív, és Isten ezáltal az emberi szív által ennek segítségével mutatta meg irántunk való végtelen szeretetét. Jézus szíve ugyanakkor nem csak emberi szív, hanem egy isteni személynek, a megtestesült igének a szíve, ezért Isten minden szeretetét magában foglalja. Éppen ezért Jézus szíve tiszteletünkben valamiképpen megtalálható az egész kereszténység megvallása. Jézus ugyanis az egyetlen közvetítő Isten és ember között, Isten szívéhez csak Jézus szíve által juthatunk el, ahogy ő maga is tanította: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az atyához, csak általam. Gondoljunk csak bele, hogy mi mindenre képes az emberi szív, hogyha Jézus szívére hangolódik, ha teljesen átadja magát Istennek. Mi mindenre képes értünk Jézus szíve. Nem volt életének egyetlen mozzanata sem, amely ne a mi üdvösségünket szolgálta volna. Testének nem volt egyetlen porcikája sem, amely ne az irántunk táplált szeretete miatt szenvedett volna. Nem volt egyetlen csepp vére sem, amelyet ne miattunk ontott volna ki. elfogadott minden fájdalmat és szenvedést a mi üdvösségünkért. És amikor ebbe úgy belegondolunk, akkor belénk nyilal az a csodálatos, boldogító, örömet adó felismerés, hogy Isten szeret engem. Ha ennyi mindenre képes volt, értem, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten személy szerint engem is szeret. És ez vigasztalással, örömmel tölt el bennünket. De ugyanakkor kell, hogy ennek valamiképpen a gyakorlati következményei is megmutatkozzanak az életünkben. A szeretettel szemben nem lehetünk közömbösek. Mi úgy döntöttünk, hogy nem utasítjuk vissza, hanem viszont szeretettel válaszolunk rá. És nap mint nap az imádságban, a jó cselekedetekben, a liturgiában megerősítjük ezt a hozzávaló tartozásunkat. Ki tudná teljes mélységében megérteni Jézus jóságát, aki meghívott minket, hogy megossza velünk életét és barátságát. Olyan élet és barátság ez, amelyet még a halál sem tud elszakítani. Amikor Jézus feláldozta magát értünk, az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal víz és vér folyt ki. Ez a minden feszületen tátongó seb arra a végtelen szeretetre emlékeztet bennünket, amelyet Jézus táplál irántunk, mivel saját akaratából adta magát értünk egészen utolsó csepp véréig. Aranyszájú Szent János elmélkedik erről a Jézus oldalából kifolyó vízről és vérről, és misztikus magyarázatot ad neki. Az első a víz, a keresztség. A második a vér, az eukarisztia szimbóluma. A keresztség és az eukarisztia. Víz és vér. Ebből a lándzsával átvert szívből jöttek létre a szentségek, belőle született maga az egyház. A Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, vagyis a keresztség és az eukarisztia által. Mint ahogy mi is, a keresztség által születtünk újjá, és lettünk Isten gyermekei. És az eukarisztia az, amelyik állandóan életben tartja, táplálja bennünk ezt az Isten gyermekséget, hogy mi hozzá tartozunk. Aranyszájú Szent János ihletett szavai szerint Krisztus oldalából jön létre az egyház, ugyanúgy, miként Ádám oldalából teremtette Isten Évát. Azért a régi atyák, a patrisztikus atyák, hogy milyen mélységben tudták átelmélkedni a Szentírást és a régi történeteket, és alkalmazni az Ószövetség történeteit az Új Szövetségre, felfedezték az előképeket, és azt, hogy mindez, amit az Ószövetségben találunk, az az Új Szövetségben kiteljesedik. És az Új Szövetség megmagyarázza, igazi értelmet ad régi történeteknek. Hát most az, hogy Ádám oldalából teremtette az Isten Évát, hát ma ez azért nem túl sokat mond a mai embernek. De azért, hogy milyen misztikus, lelki magyarázatot lehet adni neki, ez viszont erőforrás, bátorítás lehet mindenkinek. A szív a szeretet központja. Szívünk az, ami megdobban, felújjong, sűrűbben ver, repes, vagy éppen megszakad a szeretettől. És képesek vagyunk arra is, hogy valakinek a nyomorát látva megessék rajta a szívünk. Minden embernek szüksége van rá, nélküle nem lehet teljes emberi életet élni. A szeretet azonban nem maradhat csupán fellángolás vagy érzelem, hanem meg kell mutatkoznia a jó akaratban, áldozatkészségben, önzetlenségben, mert nincsen szeretet szenvedés nélkül. Valahogy a szeretet és a szenvedés kéz a kézben járnak. Ahogy Jézus szerető szívét a katona lándzsája döfte át, úgy mindenki, aki igazán szeret, megtapasztalja, hogy a szeretet mértékét éppen az érte vállalt áldozat nagysága szabja meg. Valaki minél inkább szeret, annál nagyobb áldozatra képes a szeretetért. Jézus mutatta meg ennek a mértékét. Amikor azt mondta, és ezt tette, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint amikor a saját életét adja oda a barátaiért. Ez a legnagyobb. Kedves katekéták, mindig nagy öröm számomra, amikor olyan munkatársaimmal találkozom, akik az élet különféle területein segítőim, az egyház életének legkülönfélébb területein. Tudják, hogy vannak iskoláink nagy számban, amikor 2000 pedagógusunkkal, vagy mindenki nem jön el, 1800 pedagógusunkkal, amikor találkozunk évről évre, az egy kiemelkedő esemény az egyházmegye életében. Bizonyos értelemben az, hogy most itt vannak legnagyobb számban a katekétáink, a hitoktatóink, ez talán még nagyobb, ha egyáltalán szabad ilyen összehasonlítást végezni. Hát azért az iskoláink is fontosak, nem is akarjuk kijátszani a két szektor egymással szemben. De akkor, hogyha a hitoktatóinkra mégis úgy tekintek, mint közvetlen munkatársaimra, mint akik visszhangozzák Jézus evangéliumát és tanítását, akkor ezen bizonyára a kémia tanárok nem fognak majd megsértődni. Tudom, hogy mekkora áldozatot követel önöktől, tőletek, maguktól Krisztus követségében járni. Nem mindig egyszerű. Köszönöm, hogy velem együtt így éreznek. És köszönöm azt, hogy most a tekintetekből, a jelenlétből, egyáltalán, hogy elfogadták a meghívásomat, ez sugárzik felém, hogy átérezhetem azt, hogy nem vagyok egyedül. Az az érzés, amely azóta is az emlékeimben ott vibrál, és gyakran eszembe jut, amikor 16. Benedek pápára gondolok, aki az első pápai beszédében, amikor a beiktatási beszédében volt, akkor úgy kezdte az elmélkedését, a hosszú prédikációját, érdemes, mindenkinek ajánlom elolvasni, Magyar Kuríron könnyű megtalálni 16. Benedek pápa beiktatási beszéde. A minden szentek litániájával kezdi, arról elmélkedik. Mert hogy a minden szentek azok velünk élnek. Az egyház szentjei velünk élnek. Ugyanis az az érzés kerítette hatalmába, amikor meghalt második János Pál pápa, hogy itt hagyott bennünket. Magunkra hagyott minket. Évtizedekig ő vezette a földi egyházat, és akkor most hirtelen nincsen. És akkor ez a magányosság érzése uralkodott el rajta, különösen akkor, amikor megválasztották pápává. Azt érezte egy pillanatra bizonyára, hogy egyedül van. Mert pápa csak egy van. És akkor egyszer csak eszébe jutott az, de hát itt vannak a szentek. Meg itt vannak a munkatársak. Meg itt van az egész egyház. Hogy nem vagyok egyedül. És amikor arra gondolok, hogy ha valaki kézbe veszi a katolikus egyház katekizmusát, vagy az egyházi törvénykönyvet, hát ott le van írva, hogy a püspöknek milyen kötelmei, milyen kötelezettségei vannak. Ha az ember ezeket úgy végig elmélkedi, hát akkor nincs kedve éjszaka aludni, mert akkor azt mondja, hogy Uram Isten, hát mennyi mindent nem tettem meg, mennyi feladatom van, és hát ebbe bele lehet pusztulni. De amikor arra gondolok, hogy mennyi nagyszerű munkatársam van, akik visszhangozzák az evangélium tanítását, akkor átmelegszik a szívem, és akkor tudok én is úgy tenni, mint a nagy szíri bíboros, aki majdnem ő lett a 1978-as konklávén a pápa, legalábbis akik tudni vélik, hogy zajlanak a konklávék, azok azt mondják, hogy két nagy jelölt volt, és mivel egyik se jött be, hát így akkor harmadiknak megtalálták a Vojtila bíborost. Nos, az egyik ilyen jelölt, nagy jelölt a szíri bíboros volt, a genovai bíboros. Nekem Genovában több barátom van, akik hát ismerték őt, és akkor elmeséltek egy ilyen történetet róla, hogy egyszer elment hozzá egy idős atya a szíri bíboroshoz, akinek hát volt egy kis plébániája, és rengeteg nagy gondja a kis plébániával. És elmondta a bíborosnak, hogy hát ő neki annyi gondja van, egész egyszerűen, hát ő nem tud nyugodtan aludni, mert mindig ott vibrál benne, hogy mennyi probléma, amit meg kell oldani. Hát ő nem is tudja, hogy a bíboros úr egyáltalán, hát hogy képes arra, hogy elaludjon, amikor ennyi feladata van a nagy genovai egyházmegyével, meg még a világegyházban is feladatai vannak, mint bíborosnak. Hát hogy lehet ezt tenni? Akkor mesélik a bíboros, azt mondta neki, hát azt mondja, tudja, amikor én este elvégzem az esti imáimat, lelkiismeretvizsgálatot tartok, amikor mindent, már úgy lezárom a napot, hát akkor úgy kiteszem a kezemet, és akkor így belerakom az összes gondomat. A nap minden gondját így a két tenyerembe, jó nehéz. Fölemelem, így csinálok-e, hogy összeteszem a kezemet, és megyek aludni. Ezzel jelezve, hogy mindezt rábízza az Úristenre. Na hát én is így vagyok, amikor a munkatársaimra gondolok, az érseki hivatalban a munkatársaimra, akik hát néha éjt-nappallá téve dolgoznak. Mostanában előfordul, és amiatt van lelkiismeret furdalásom, hogy reggel 8-tól néha este 7-ig előfordul, mert olyan sűrű időszakokat élünk, hogy addig dolgozunk. Amiatt van egy kis lelkiismeret furdalásom, hogy hát otthon várják őket, de hát azzal vigasztalom őket, hogy nem tart ez örökké. Vannak kampányidőszakok, amikor mindenkinek többet kell dolgozni, és hát akkor még mindig nem vagyunk ott, mint az egyszeri munkaadó, aki azt mondta az alkalmazottainak, tessék többet dolgozni, többet, többet. Mondja, főnök, hát ennél többet nem lehet dolgozni. Dehogy nem. De azt mondja, értse meg, hát napi 24 órát dolgozunk. Hát ennél többet nem lehet. Keljenek egy órával korábban. Püspök atya is utalt arra, hogy ugye hogy nem vagyunk egyedül, hogy az emmauszi tanítványok átélték azt az örömet, hogy az Úr melléjük szegődött. És hányszor tapasztalhatjuk meg mi is azt a legváratlanabb pillanatokban, hogy az Úr mellénk szegődik, hogy küld nekünk valakit, küld egy vigaszt, küld egy fénysugarat, egy reménysugarat, akkor, amikor már úgy vagyunk, mint Ady Endre, hogy amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Mindannyiunknak vannak ilyen csodálatos Isten élményei, amelyekből érdemes úgy tartalékolni, meg megjegyezni ezeket. Mert lehetnek olyan időszakaink, amikor az Úristen mintha fukarkodna az ilyen vigasztalásokból, akkor jó visszagondolni arra, hogy hát ő azért szeret engem, hányszor küldött nagy vigasztalásokat nekem.
Kedves hallgatóink, Ternyák Csaba egréérseket hallották. Műsorunkat megismételjük csütörtökön 16 óra 5 perctől.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!